Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a Schengeni övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani a családját. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, mondta a kormányfő, hozzátéve véget ér egy fájdalmas, kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. Közölte, hogy Magyarország egy 1000 éves állam, és egy sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat, és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Óriási lehetőségek, új aranykor előtt áll a Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés a napokban távozott amerikai nagykövet szinte példanélküli rombolása után, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Hír TV-nek nyilatkozva arról beszélt, David Pressman mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországot belenyomja a háborúba, a gender őrületbe, a brüsszeli migrációs politika fő sodorvonalába. Azt is mondta, örömmel és tisztelettel várják az új amerikai nagykövetet. A Magyarország és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerség erősítése fontos célkitűzés, a kormány ezért további 34 millió dollárt helyez a közös fejlesztési alapba, újabb magyar cégek piacra lépését támogatva a közép-ázsiai országban, számolt be a tárcavezető. Szijjártó Péter a kirgiz vízügyért, mezőgazdaságért és feldolgozóiparért felelős miniszterrel tárgyalt. A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz, hangoztatta a honvédelmi miniszter az alapkületételen. Szalai Bobrovnicki Kristóf kifejtette, kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva 59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthonát. A beruházás első fázisa 2026-ra készül el. Tavaly több mint 17,5 millió utast kezelt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, amely minden idők legjobb teljesítménye, közölte Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, óriási lendületben van az újra magyar tulajdonban lévő repülőtér, és a tavalyi eredmény is bizonyítja, hogy nagyszerű üzlet volt a visszavásárlása. Ez csak a kezdet, fogalmazott a miniszter. Pintér Sándor belügyminiszter egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki, közölte a tárca az MT-vel. A Borsoda-Bolyzemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat, Zsálkai Zsolt, a Heves Vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet, Stankovics Éva vezeti. Jelentős, akár 20,6%-os kamathozamhoz jut a következő hetekben a lakosság az állampapír befektetései után, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A hozam újra befektetése vagy felvétele kényelmesen, biztonságosan és gyorsan intézhető az Államkincstár online szolgáltatásaival, a webkincstáron és a mobilkincstáron keresztül otthonról. Az izraeli biztonságpolitikai kabinet jóváhagyta a gázai tűzszünetet és túlszalkut, jelentette be a miniszterelnöki hivatal. A kabinet 4 órás tanácskozás után döntött a Katar fővárosában, Dohában már aláírt egyezmény elfogadásáról, már vasárnap Izraelbe érkezhetnek az első túszok. A jeruzsálemi latin pátriárka meghatottan kommentálta az Izrael és a Hamász között aláírt tűzszünetet a vatikáni médiának adott interjújában. Pierre Battista Pizzaballa bíboros kiemelte, most a leginkább sürgős helyzetekkel kell foglalkozniuk, az élelmiszerrel, az egészségüggyel és az iskolákkal, ugyanakkor tisztában van vele, hogy a békéhez vezető út hosszabb lesz. A két ország közti átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz és Masoud Pezeshkian iráni elnök. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ez egyetlen ország ellen sem irányul. Célja Oroszország és Irán képességeinek megerősítése a világ különböző részein, a gazdaság jobb fejlesztése, a szociális kérdések kezelése és a védelmi képességek biztosítása érdekében. A világ békéjének és biztonságának erősítését ígérte Donald Trump hamarosan hivatalba lépő amerikai elnök, miután telefonon egyeztetett Xi Jinping kínai államfővel. Trump közölte, szóba került a két ország kereskedelmi mérlegének kiegyensúlyozása, a kábítószerként Egyesült Államokba jutó fentanil kérdése, valamint a kínai kézben lévő TikTok internetes közösségi felület ügye is. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, párás helyenként ködös a levegő a folytatásban is, ónos szitálás bárhol előfordulhat, gyenge szél fújhat. A hőmérséklet a reggeli órákban és majd napközben is 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Farsangi könyvajánlót hallanak, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is. Farsang napjaiban járunk, és egy nagyon érdekes művet hoztál. Azt hiszem, hogy szerintem, ha meghallják a hallgatóink a címet, akkor tudni fogják, hogy miért is kezdtem ezzel a beszélgetést, hogy Farsang napjaiban járunk, és az írója egy olyan író, nő, még ezt is elárulom, akit te nagyon szeretsz olvasni, és nagyon szeretsz ajánlani a hallgatóinknak, és gondolom, hogy az is az oka, mert hogy olvasmányos, melyik művet hoztad most a hallgatóinknak.
Szabó Magda Állarcos Bár című kötetét hoztam, mely kötődik a Farsanghoz is. Illetve hát nyilván a Szabó Magda általános témáihoz is, és nyilván a Szabó Magda életművön belül az egy kevésbé ismert kötet, bár egy szerintem nagyon fontos regény, és hogyha megnézzük, nyilván most a hallgatók nem látják, de én ezt a pöttyös könyv verzióba hoztam el. Ez egyébként 1963-ban jelent meg, és az, hogy a pöttyös könyv verzióban jelent meg, ez nyilván arra is egy kicsit így következtet, hogy ezt ifjúsági regénynek szánták. Talán Szabó Magda is ifjúsági regénynek szántam, viszont ha elolvassuk, akkor szerintem minden korosztálynak adhat valamit. Egyébként a története is, a megírásának a módja tényleg ifjúsági, tehát egy fiataloknak is abszolút tudom ajánlani. Lehetne egy kicsit akár az Abigailhez is hasonlítani, hiszen hasonló kiadásban jelent meg, és maga a történet is egy elég egyszerű történet, a cselekménye nagyon könnyen befogadható, viszont a gondolatai azok korosztálytól függetlenül mindenkinek adhatnak valamit, attól függően, hogy ki mit próbál belőle kiragadni. Ugye ez talán Szabó Magdának minden munkájára igaz, ugye mert több művéről beszéltünk, és ezt így mindig ki szoktuk hangsúlyozni, hogy ő nagyon komoly, nagyon mély lélektani elemzéseket szokott végezni, és sokszor a cselekmény az egy másodlagos szál az ő írásaiban, és ő valamilyen szinten ugye a cselekményen keresztül próbálja elmondani az olvasónak azt, amit szeretne, és itt is hát ugye az állarcos bál, ugye mikor szoktak állarcos bálokat tartani, ugye a farsang időszakban, nyilván ez is a farsang időszakban játszódik, és azért gondoltam, hogy talán most még aktuális lehet, hiszen még pont a farsang utolsó hetében vagyunk.
A cselekmény nem annyira számít, hanem inkább a lélektaniság, de mégis azért beszéljünk a cselekményről is, hiszen hogyha egy könyvről beszélünk, egy írásról beszélünk, nagyon fontos, hogy kiről szól, miről szól. Hát nem annyira hosszú könyv, szerintem szuperül el lehet olvasni akár egy-két este alatt is.
Így van. A kötet középpontjában főszereplőként egy kislány, Boros Krisztina áll, és igazából az ő szemszögéből látjuk az egész történetest. Boros Krisztináról azt kell tudnunk, hogy félárva. Az édesanyja meghalt 1944-ben a háborúban, és az édesapja és az anyai nagymamája nevelte. És amikor általános iskolába járt, akkor egy új tanárnő érkezett az iskolába, aki az elődjének a feljegyzéseit olvasgatva látta azt, hogy Krisztina, Krisztike többféle megnevezéssel jelenik meg a főszereplő előttünk, hogy Krisztike nagyon zárkózott, és ő azt találta ki, hogy hogy lehetne feloldani ezt a zárkózottságot, hogy Krisztikét, Krisztinát megbízza majd azzal, hogy meséljen a háborúról. És hát ő azt mondta, hogy nem is kirohant az osztályból. És a tanárnő Éva próbált rájönni arra, hogy mi állhat ennek a hátterébe. Egyébként kezdetekben nagyon rossz úton járt, és elment hozzájuk családlátogatásra, és akkor így beszélgetett az édesapjával, többször járt oda, tehát mondjuk azt, hogy a két felnőtt közel került egymáshoz, viszont hát nyilván a tanárnőnek így a pedagógiai szakmai elképzelésével ez ellentétes volt, hogy egy diákjának az édesapjával ő komolyabb kapcsolatot létesítse, viszont ezt az egészet Krisztina is észrevette, és kitalálta, hogy majd ő megkéri az édesapja számára a tanárnőnek a kezét, és hogy erre milyen jó lehetőség lesz majd az állarcos bál, amikor is ugye ő be fog öltözni. És a történethez még hozzátartozik az is, hogy mert is volt neki olyan fontos, hogy az édesapjának legyen egy új felesége, tehát neki egy nevelő édesanyja. Hát észrevette azt is, hogy az anyai nagymamája közelebbi kapcsolatba került a szomszéd bácsival, és hogy megkérte az apját, hogy engedje el a nagymamáját, hogy férjhez menjen a szomszéd bácsihoz, és ugye nyilván kigondoskodott volna róluk. Hát, hogy jutunk el az állarcos bálig, ugye Krisztike kitalálta, hogy majd az állarcos bálon ugye állarcba lesznek, és akkor oda megy a tanárnőhöz, és akkor elbeszélgetnek úgy, mint két arctalan, két idegen ember, és Krisztike cigánylánynak öltözött, és egy maszk volt rajta, de egyébként a könyv borítóján lehet is látni, hogy hogy nézhetett ki, majd úgy fognak beszélgetni egymásra, és ez így is történt, és a bálban, hát mondjuk azt, hogy névtelenül, arctalanul beszélgettek egymással, nyilván mind a ketten tudták, hogy ki a másik. Viszont mégis ez egy olyan lehetőséget adott nekik, hogy úgy tudtak egymással beszélgetni, mint két ismeretlen. És lényegében ekkor mind a ketten elmesélték egymásnak, tehát Krisztika és a tanárnő a saját életük történetét, és a tanárnő is ugye akkor értette meg azt, hogy milyen a múltja és mi történt vele, ő pedig megértette a tanárnőnek az álláspontját, és lényegében az ő kettőjük beszélgetése talán az egyik legfőbb cselekményszál a kötetben.
Azt elmondhatjuk, hogy az állarc mint fő szimbólum van jelen a könyvben, és hogy gyakorlatilag az állarc segít ahhoz, hogy igazán belelássunk ebbe a két élettörténetbe.
Igen, ugye tudjuk, hogy Szabó Magda pedagógus volt, ugye ő több mint 10 évet iskolában tanított, tehát ő azért nagyon jól ismerte a gyerekeknek a viselkedését, és tudta, hogy egy diák nagyon sokszor talán jobban megbízik mondjuk egy tanárában, mint a keresztüleiben, és nagyon sok mindent elmondanak, akkor, ha megkapják azt a bizalmat a tanártól, hogy megtartja az ő titkukat. És szerintem valahol ezeket a tapasztalatokat is így vélhetjük felfedezni a történetben, hiszen azért a kettőjük párbeszédéből nagyon jól kirajzolódik az, hogy szerzőnk nagyon jól ismeri, hogy mi játszódhat le egy kis diáknak így a gondolataiban, a mindennapjaiban, hogy viszonyulhat ez az egész történethez, és nyilván a tanári oldalt is ismeri, hogy a tanárok hogy viszonyulnak a gyerekekhez, és hogy hogyan lehet kialakítani egy ilyen bensőséges bizalmi kapcsolatot tanárdiák között. És ez a saját korában igazából egy újszerű dolog volt, hiszen ez a 60-as években az, hogy mondjuk egy tanár és egy diák komoly mély lelki beszélgetéseket folytasson, azért az nem volt annyira gyakori. És a kettőjük beszélgetéseiből nagyon sok olyan gondolat így kirajzolódik, amit most függetlenül attól, hogy egy kislány és egy tanár beszélget, akárki a mindennapjaiba is megfontolhatja, és ugye elraktározhatja, és eszünkbe juthatnak azok a gondolatok, de amik tényleg állarcos Báltól és az egész történettől függetlenül az életünk részévé tehettünk.
Igazad van abban, hogy ugye ez a 60-as, 70-es, 80-as években mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig egyáltalán nem volt bevett szokás, hogy egy pedagógus négy szem közt leül, félrehívja, vagy a gyermek hívja félre a pedagógusát, a tanárát, és mondja el esetleg, hogy otthon mi történt. És ahogyan már én gimnáziumba kerültem, ugye ugyanabba az intézménybe jártunk mind a ketten, ott én már elkezdtem úgy felismerni ezt, hogy ez teljesen alap, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, ez már teljesen bevett szokás, hogy egy diák bejön leterhelve, az élet súlyait cipeli gyakorlatilag 14-16 évesen, 18 évesen, és egyszerűen így kiömlik belőle a tanára felé, és egyszerűen ez az indok, ez a fő indok, hogy ő nem anya vagy apa. Ő nem a tesó, ő nem a keresztpapi, hanem ő a tanárom, minden nap együtt vagyunk szinte, nagyon sok időt töltünk együtt, megvan az a bizalmi kapcsolat is, de megvan az a tisztelet is, és az, hogy esetleg talán még tanácsra se vágyik, hanem csak arra, hogy meghallgatta őt ez a felnőtt, és amit ugye mondtál, még egyszer kiemelném, hogy a titok az biztonságban marad, és úgy gondolom ebben a könyvben is ez egy fontos szál, egy fontos kötelék köztük, hogy talán az a titok az megmarad a beszélgetés szintjén. Mit szeretett volna még átadni ezzel Szabó Magda? Miért újszerű, vagy miért különleges ez az olvasnivaló szerinted?
Az ifjúságot is megpróbálta talán egy kicsit tanítani, és ki akart mondani, le akart írni olyan gondolatokat, amiket lehet, hogy sokszor nem merünk, vagy úgy nem gondolunk úgy bele. És amit ugye szintén hát ki szoktunk emelni, hogy a Szabó Magda írásai ma is aktuálisak. Tehát mondjuk például az, hogy Szabó Magda megfogalmazza azt, hogy mondjuk attól, hogy valaki nem beszél valamiről, az nem azt jelenti, hogy nem gondol rá. És ez tényleg a mindennapjainknak teljes mértékben a része, és ez a főszereplőink dialógusából is teljesen így átjön. Meg talán olyan fontos gondolatok is, hogy észre kell vennünk azt, hogy nem csak egyedül vagyunk a világban, ne csak önzőek legyünk, ne csak a saját érdekeinket tartsuk szem előtt, és például mondjuk Krisztina esetében is ugye, ha úgy nézzük, akkor neki kicsit háttérbe kellett szorítani a saját érdekét, ami ugye azt jelenti, hogy körülötte forogjon a világ, hogy az édesapja is csak vele foglalkozzon, illetve a nagymamája is, hanem az ő boldogságukat is megpróbálta így egy kicsit lehetővé tenni azáltal, hogy ő valamiről lemond, és tényleg az, hogy így azt érzékelteti velünk, és rádöbbent minket arra, amit valószínűleg azért a legtöbb ember tud, hogy nem egyedve vagyunk a világban, és hogy úgy kell élnünk, hogy azzal ne tapossunk el másokat, hanem így másoknak is lehetőséget adjunk, és hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is. És talán ez talán ez az egyik legfontosabb üzenete ma is, hogy hiszen a világunk ma is hasonló, ma is így működik, és ma is ezeket az értékeket kell szem előtt tartani. Tehát most attól függetlenül, hogy ez a kötet több mint 50 éves, a mondandója és az aktualitása nem változott, hiszen a 60-as évek, 70-es évek mindennapjainak is az alapproblémái ugyanazok voltak, mint ma, és éppen ezért szeretem őt ajánlani a hallgatóknak, mert most kortól függetlenül mindig tud valami aktuálisat mondani. És szerintem ezek a gondolatok, amik megjelennek ebben a kötetben is, még 10-20 év, 30 év múlva is aktuálisak lesznek. Talán ez is egy olyan kötet, mint akár az Abigail, hogy nagyon sokan fiatalkorukban elolvasták, és lehet, hogy sokan később, évekkel később újra előveszik, és más mond nekik. Én ezt egyébként egy-két éve olvastam, tehát nincsenek ezzel kapcsolatban olyan fiatalkori emlékeim, hogy akkor mit adott ez nekem, de én nem tartom kizártnak, hogy vannak olyan iskolák, ahol esetleg ez kötelező, hogy ajánlott olvasmányként megjelenik. Biztos, hogy nagyon érdekes lehet ebben a korosztályban, tehát iskola, mondjuk iskolás korosztályban erről beszélgetni, amikor tényleg aktualitása is van ennek. Viszont Szabó Magdának ugye olyan fantasztikus, hogy milyen körítést tud ennek az egész köré így helyezni, tehát ugye itt egy állarcos bál, egy teljesen hétköznapi bál, farsang időszak, mindenki jelmezbe, el tudjuk képzelni, mi történt. De itt tényleg egy ennyire átlagos szituációban is ennyire fontos mély gondolatokat bele tud ültetni úgy, hogy szinte észre se vesszük, hogy mennyi mindent adott nekünk azzal, hogy elolvastuk az ő könyvét.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Szabó Magda Állarcos Bál című könyvéről. Urbán Mártával beszélgetünk.
Fantasztikus az ennél a könyvnél, ugye az Állarcos Bál című művénél Szabó Magdának, hogy az írónő gyakorlatilag játszik egy kicsit ezzel az állarccal, hiszen ugye mit szoktunk meg, hogy mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy na, vessük le az állarcainkat, akkor tudunk megnyílni egymásnak. Itt meg ugye történik egy csavar benne, hiszen akkor történnek igazán mély gondolatoknak a megosztása, amikor felkerül mindkét félre, kislányra és a tanárnőre is az állarc.
Igen, amit mondtál is, hogy az ellenkezője annak, amit ugye szoktunk mondani, hogy milyen az állarc. Viszont nem feltétlenül, most belegondolunk abba, hogy az mondjuk manapság, mondjuk a közösségi médiának köszönhetően, hát ugye nem négy szem közt, tehát hogy nem szemtől szembe beszélgetünk egymással, hanem írásban, arctalanul, stb. És nagyon sokszor valószínűleg te is érzed azt, hogy emberek leírnak neked olyan dolgokat, amiket sosem mondanának a szemedbe. Ennek nyilván vannak nagyon sokszor elnyoldala is, néha előnye is, tehát hogy ez a párhuzam nem biztos, hogy így egyébként a legjobb példa erre, viszont talán ez is megmagyarázza azt, hogy a közösségi média is sokszor egy ilyen állarcot húz ránk, és akkor nagyon nem mindegy, hogy az állarc mögül, vagy az, hát egy profil mögül mit kommunikálunk a másik félnek. Tényleg elgondolkodunk-e azon, hogy az állarc nélkül is ugyanezt elmondjuk-e, vagy csak az állarc mögött. Hiszen úgy sokkal könnyebb elmondani, hogy nem szemtől szembe mondunk valamit. És itt Szabó Magda esetében itt az állarc nagyon sokat segített a két félnek, hogy így egymással megosszák a gondolatainkat, és ez kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy kezeljük ezt az állarc mögötti ént, hogy mennyire valósnak, vagy pedig mennyire ténylegesen, hogy valami mögé bújhatunk, és nem feltétlenül a valóságot mondjuk ki, mutatjuk meg a másiknak, hiszen tényleg nagyon sokszor, hogyha akár tényleg mondjuk egy cikket elolvasunk az interneten, és hogy olvassuk a hozzákapcsolódó hozzászólásokat. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy ilyen arctalan profilok vannak. És lehet, hogy az az ember már nem merné felvállalni ugyanúgy a véleményét, hogyha lenne hozzá egy arc társítva. Szerintem Szabó Magda egy nagyon jó példa arra, hogy tényleg ezt nem mindegy, hogy kezeljük, hogy az állarc mögött is meg kell őriznünk ugyanazt az ént, amit állarc nélkül is képviselünk, és tudjunk úgy beszélni, mint hogyha tényleg szemtől szembe az arcunkat felvállalva mondanánk ugyanezt. Szóval szerintem ez a mai világunknak talán egy tanulsága is lehetne ilyen szempontból, mekkora felelőssége van annak, hogy egy állarcot hogy használunk.
Mielőtt még kinyitnánk a művet is a legizgalmasabb részéhez érkeznénk a műsorainknak, elmondanád, hogy mely részleteket is emeled ki itt a hallgatóknak, még arról kérdeznélek, hogy iskolai közegben játszódik, gyerekek, fiatalok vannak benne, pedagógus, ugye a főszereplőnk, egyik főszereplőnk is egy kislány, mégis, ahogyan kiveszem a szavaidból, felnőtteknek is ajánlod az olvasását, idősebbeknek is ajánlatos?
Minden korosztálynak ajánlom, hogyha valaki nagymama azért, ha valaki szülő azért, ha valaki csak gyerek azért, mert szerintem attól függetlenül, hogy tényleg egy ilyen ifjúsági témán dolgoz fel a cselekményeit tekintve, gondolataiban minden korosztálynak adhat valamit, és Szabó Magda szokás szerint tanít minket.
Milyen részleteket osztanál meg szívesen a hallgatókkal? Ugye említettem már, hogy nem egy hosszú könyv, kézbe kapható, utazáshoz is remekül magunkkal vihető, de pár este alatt is kiolvasható, és azt gondolom, hogy a mélység az, amit kap az ember, vagyis amit ad a könyv, az írónő, az szerintem megfizethetetlen az ő műveiben. Valóban tényleg méltó arra, hogy több könyvét is elolvasuk, mint az az egy-egy, amit ismerhettünk gyermekkorban.
Több részt is bejelöltem a kötetben, de talán nyilván az idő hiányában olyan sokat nem lehet belőle idézni. Talán az egyik, hát számomra a legsokat mondóbb részt emelném ki. Ugye említettem azt, hogy a történetben előkerült az, hogy Krisztinának milyen is a múltja, és az ezzel kapcsolatos egyik párbeszédből emelnék ki egy részletet, hogy mit mondott Krisztina a tanárnőnek. Láthatta az osztálykönyvben, hogy a kislánynak nincs édesanyja. Tetszett volna kinyomozni, mikor vesztett el, akkor megtudhatta volna, hogy a háborúban, hogy az anyja ott halt meg egy félig bemolott pincében ostrom alatt. Mikor ez a gyerek született, égett az utca, és hulltak az aknák. Én fogoly voltam, a kislány Cuszlin nevelte fel a nagyanyja. Ha a rádióban 44-es emlékműsor van, vagy ha meghallja azt a szót, hogy háború, az én lányom már fordul el, megy ki a konyhába. Mit tudják azt maguk, hogy egy ilyen árva kisgyermek milyen szemeljesen kíván magának anyát? Szerintem ez egy nagyon mély, nagyon drámai, hát nagyon drámainak sikerült ez az idézet, de talán ez egy nem feltétlenül a könyv hangulatát mutatja be, inkább azt, hogy milyen komoly témát is beemel egy ilyen könnyed ifjúsági irodalomba, és hogy milyen fontos a feldolgozás. Hiszen itt talán arról még nem beszéltünk, hogy többször visszatérő momentum az is a történetben, hogy mikor ér véget a háború, hogy mikor ér véget az egyes embereknek a háború, hogy mikor jutnak el oda, hogy feldolgozták a háború okozta traumákat, és ugye Krisztina életében még mindig jelen volt, és hogy ebben az idézetben is benne volt az, hogyha 44-es emlékműsor valami ugye gyakran volt, akkor ő mindig kiszalad a szobából, sosem hallgatja, az iskolába se vesz részt, hiszen az ő életében ekkor, pedig már több év eltelt 44 után még nem ért véget a háború. És itt ugye az egyéni háborúkra, ha gondolunk, akkor az ugye nem 45 májusában ért véget, hanem sokszor évekkel később, vagy akár csak évtizedekkel később.
Sokat beszélgettünk a történelmi körítéséről is ennek a műnek, és maga a részlet is egy kicsit drámaibb hangvételű volt. Mégis azért a címben is ott van Álarcos Bál, a farsang az a karneválok, a vidámság ideje. És azt hiszem, hogy ebben nincs csavar, mert valóban nem egy melankolikus és nem egy szomorú történetről van szó, hanem egy vidám zárása van, semmilyen spoilert nem mondunk a hallgatóknak, ahogy te sem szoktál soha előre elmondani, hogy mi lesz a vége, mi a csattanó, viszont az elmondható, hogy a könyv alapvetően nem egy lehangoló, hanem Szabó Magdánál mindig van feloldás, mindig van megoldás. Van, hogy azt már mi adjuk hozzá, de ennél a könyvnél pedig valóban van feloldás. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szabó Magda, Álarcos Bál című művéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Pók és a Légy című mesét, melyet Tóth Levente olvas fel.
A Pók és a Légy. Lett népmese. Réges-régen nagyon nehéz volt az ember élete, mert nem tudott tüzet csiholni. Amint a nap lenyugodott, sötét és hideg lett a föld. Az emberek ugyan tudták, hogy a pokol mélyén van elég tűz, de oda senki nem merészkedett. Abban az időben csupán egyetlen király uralkodott az egész világon. Akkora hatalma volt, hogy nem csak az emberek fogadtak neki szót, de a vadak és a rovarok is, egyáltalán a földkerekség minden élőlénye. Egy nap a király kihirdette, hogy gazdagon megjutalmazza azt, aki leereszkedik a pokolba és tüzet hoz onnan. Sokan próbálkoztak, de senki sem járt szerencsével. A király összehívta tanácsadóit, és megparancsolta nekik, hogy különlegesen csábító jutalmat eszeljenek ki a hős számára, aki tüzet hoz az embereknek. Sokáig gondolkodtak a tanácsadók, végül is a következő határozatot hozták. Aki tüzet hoz a földre, abban a jutalomban részesül, hogy bármikor, bárki asztalához odaülhet. Ó, mentek is a követek, s megvitték a hírt nem csak az embereknek, de a vadaknak, a madaraknak és a rovaroknak is. Újból sokan próbálkoztak a veszélyes úttal, de minden hiába. Abból a mélységes mélyből senki nem tudott tüzet felhozni. Tudomást szerzett a hírről a pók is. Azonnal munkához látott, kezdte fonni a fonalát, amelyiken majd leereszkedik a pokolba. Amikor aztán elkészült vele, nem szólt senkinek, hanem útnak indult. Szerencsésen oda is ért a pokolba vezető szakadék széléhez. Fonalát erősen odakötözte egy tölgyfa kiálló gyökeréhez, és már ereszkedett is rajta lefelé, egészen a pokol fenekére. Amikor leért, megragadott egy égő zsarátnokot, aztán igyekezett felfelé a fonalon. Feljutott a tűzzel a földre. Bár kiváló mászó volt, mégis nagyon kimerült, még a rettenetes mélységből felhozta a tüzet. Érezte, hogy meg kell pihennie. Letette maga mellé a zsarátnokot, és leheveredett. Annyira fáradt volt szegény, hogy mélységes, mély álomba zuhant. Már virradt, az emberek hajtották ki az állatokat a legelőre, de a pók még mindig aludt. A légy zümmögve száldosott erre-arra, egyszer csak valami szokatlan szag csapta meg az orrát. Röptében körültekingetett, és meglátta az alvó pók mellett az égő tüzet. Mindjárt kitalálta, hogy a pók hozta meg a pokolból. Azt gondolta, tudja is az ilyen hétalvó, hogyan kell bánni a tűzzel. Addig alszik itt, még a tűz majd egészen elhambad, elviszem inkább én a királynak. Úgy engem illet a jutalom. Itt a tűz, uralkodóm, életem kockáztatásával hoztam meg a pokolból, mondta büszkén a királynak. Nagyon megörült az uralkodó, azonnal elrendelte, hogy gazdag lakomát, hatalmas vendégséget csapjanak a légy tiszteletére, és még aznap átadott neki egy írást, amelyen ez állt. Ezentúl a légy bármely asztalhoz odaülhet a tűz megszerzése fejében. Ez a joga örökös. A pók csak alkonyatkor ébredt fel, körülnézett, hová lett a zsarátnok. Szaladt ide, szaladt oda, kereste, de hiába. Kinevették szegényt, azt hitték megbolondult, hiszen már mindenki tudta, hogy a tüzet a légy hozta méghozzá élete kockáztatásával. Amikor ezt a pók meghallotta, csak ugyan majdnem megzavarodott. Telitorokból kiabált, a légy tolvaj ellopta a tüzemet, hiszen én hoztam a pokolból a zsarátnokot, engem illet a királyi jutalom. Sokan el is hitték a póknak, de hát mit tehetett? Most már késő volt, a légy írást is kapott a hőstettéről. Ez még jobban elkeserítette a pókot, kifulladva, botladozva érkezett a király elé, hogy elmondja neki, hogyan lopta meg őt a légy. A légy ott ült a király jobbján, a legelőkelőbb helyen onnan szónokolt. Hazudik a pók, mint a vízfolyás, talán látta valaki, hogy hozza a tüzet? Senki a világon. A király igazságot akart köztük teremteni, felkérte a pókot, hogy terjessze elő bizonyítékait. A pók azt állította, hogy a fonál, amelyen a pokolba ereszkedett, még bizonyára ott lóg a szakadékban. Oda mentek hát a király szolgái, de bizony a fonalat nem találták, valószínűleg kigyulladt a zsarátnoktól, amikor a pók felfelé mászott vele. Így a pók nem tudta bebizonyítani az igazát. Hazafelé menet megátkozta a legyet, és bosszút fogadott minden nemzetsége ellen. Ettől kezdve fonnak a pókok hálót, hogy fogdossák vele a legyeket. A legyek pedig élnek örökre megszerzett jogukkal, és minden asztalhoz oda telepednek.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Pók és a Légy című mesét hallottátok, melyet Tóth Levente olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, ma a Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallhatják, aki most az utolsó ítéletről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket a végső dolgokról. Az utolsó ítélettel kapcsolatban idézek Sienai Szent Katalin Dialógus című könyvből, ahol Sienai Szent Katalin a mennyei atyával beszélget. Idézett a könyvből, a 39. fejezetből. Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. Itt visszautolok az első két vádra. Az első vád, ami életünkben történik, a második vád a halál pillanatában, és itt most a harmadik vádról szól. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is, azaz az egyetemes ítéletről, amelyben a boldogtalan lélek kénye felújul és megnövekszik, mert miközben újra egyesül a testtel, elviselhetetlen szemrehányásban, szégyenben és gyalázatban lesz része. Itt a könyv a kárhozottakról szól. Tudd meg, hogy az ítélet utolsó napján az ige, az én egyszülött fiam eljön majd isteni fölségemben, hogy hatalommal vádolja a világot. Nem szegény emberként jön, ahogy megszületett. Akkor a szűz méhébe jött, istálóban állatok között született, majd két lator között halt meg. Akkor elrejtettem benne hatalmamat, és hagytam, hogy emberként viselje a szenvedéseket és gyötrelmeket. Nem mintha az én isteni természetem elvált volna az ő emberi természetétől, hanem mert emberként szenvedve adott elégtételt bűneitekért. Nem így fog eljönni azonban az utolsó órában, hanem hatalommal, hogy a saját személyében vádoljon, és nem lesz teremtmény, aki ne rettegne majd, mivel mindenki megfizet úgy, amint jár. Tekintete a szerencsétlen kárhozottak számára akkora rettenetet és oly nagy gyötrelmet fog jelenteni, hogy nyelv az képtelen elmondani, az igazakban viszont a tiszteletteljes félelemmel együtt majd igen nagy vidámságot ébreszt. És ez nem azért van, mintha az ő arca változna meg, hiszen ő változhatatlan, mivel az isteni természetben egy valóság velem. De emberi természete szerint is változhatatlan az arca, mert a feltámadás dicsőségét öltötte magára. Hanem a kárhozottak szemei számára mutatkozik ijesztőnek, mint hogy a kárhozott azzal a sötét és szörnyű szemmel nézi őt, amely a sajátja. Itt egy kicsit álljunk meg, és gondolkodjunk el ezen a sötét látásmódon, ami minket is gyakran megkísért. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki nem szimpatikus számunkra, vagy valaki rosszat tesz nekünk, milyen sötét szemüveggel tudjuk látni ezt az embert. És aztán még később is, akár hetek, hónapok múlva, vagy évek múlva is, hogyha eszünkbe jut, hogy mit tett velünk, hogy milyen rossz volt hozzánk, haragosan tudunk rátekinteni, sötét szemüveggel. De a világra is tudunk így nézni. Vannak emberek, akik gyakran sötéten látják a világot, ijesztőnek, és kevésbé bíznak az Úr irgalmában, és abban, hogy a világ az üdvösség útján halad, a beteljesedés felé. Ezt a sötét szemüveget csak Jézus Krisztus tudja vagy levenni rólunk, vagy hogyha még nem engedjük, akkor világosítani a gondolkodásunkat a hit által. Minél erősebb az ember hite, a hit fényében annál világosabban látunk, és annál kevésbé tud elsötétedni a tekintetünk, a gondolatunk, az egész életünk. Vianney Szent János tanít minket arról, hogy hogyan kell viselkednünk akkor, amikor a belső világunk elsötétedik. Ő azt tanácsolja, hogyha rágondolunk egy emberre, és sötét gondolataink támadnak, mondjuk irigyek vagyunk rá, vagy haragszunk, neheztelünk rá, vagy unszimpatikus számunkra, vagy nem úgy gondolkodik, mint mi, vagy gyanakszunk rá, valamivel vádoljuk, persze ebben a vádló is segít minket, és ő azt szeretné, hogy teljesen elsötétedjen a gondolkodásunk, és minden sötéten lássunk az egész világot, önmagunkat, embertársainkat, isteni dolgokat. Ő szeretne befeketíteni minket és mindent. Ő mindig feketít, a Szentlélek pedig világosít, tisztít, széppé tesz. És azt mondja Vianney Szent János, hogy amikor jön az a sötét gondolat, akkor rögtön imádkozzunk azért az emberért, vagy helyzetért, vagy szituációért, ami a sötét gondolatot okozta. És itt a hangsúly a rögtön, az azonnal szón van, mert hogyha egy kicsit is engedünk, és beengedjük ezt a gondolatot, és eljátszunk vele, és megengedjük azt, hogy elkeserítsen minket, akkor utána már nagyon nehéz ebből az ördögi körből kikeveredni. De ha azonnal megtesszük, hogy imádkozunk, akkor csodát fogunk tapasztalni. Jó ideje gyakorlom, tapasztalatból mondom, hogy egyszerűen a sötétség nem tud fészket rakni a gondolatainkban, szívünkben, elménkben. Mert ha valakit meglátok a tévében, aki nekem ellenszenves, és rögtön imádkozom érte, Uram, áld meg őt, segítsd meg az ő családját is, és imádkozom, meg fogjuk tapasztalni, hogy nem tud a sötétség gyökeret verni a szívünkben. Vianney Szent János tanít arról is, hogy ha reggel fölkelünk, ő azt mondja, a kis halálból az életre, az álomból, az alvásból, az ébrenlétbe, akkor is rögtön azzal kezdjük a napunkat, hogy imádkozunk, de nem amikor fölkelünk, vagy esetleg pár perccel az ébredés után, hanem még ki se nyitottuk a szemünket, még szinte nem is ébredtünk föl, szinte félálomban már vessünk keresztet, és kezdjünk el imádkozni. Mert ő azt mondja, ha ezt nem tesszük, a gonosz lélek ezt a pillanatot kihasználva, mert ő tudja, hogy mikor vagyunk a leggyengébbek, és bizony ez a reggeli pillanat, ez mindenki számára egy elég gyenge pillanat, ezt ő kihasználja és besötítíti előre az egész napunkat. És csak gondoljunk bele, hányszor ébredtünk már úgy, hogy mennyi probléma vár rám, micsoda hegyek, amiket meg kell majd másznom, persze átvitt értelembe, hogy mennyi gond, és hogy nem is érdemes fölébredni. És így el tud keseríteni minket, és befeketíteni mindent. De ha az imádsággal kezdjük, és még egyszer hangsúlyozom, azonnal, rögtön. Nem engedjük, hogy a gonosz betegye a lábát a résen, az ajtórésen, amit esetleg kinyitunk neki egy kicsit. Ki se nyitjuk neki ezt a lehetőséget, rögtön imádkozunk, meg fogjuk tapasztalni, hogy egyszerűen nem tud hozzáférni se az elménkhez, se a szívünkhöz. Mert az imádság által Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, amiről nagyon gyakran elfeledkezünk, és valamelyik másik szent mondta, hogy a gonosz akkor tud támadni igazán, amikor mi elfeledkezünk Isten jelenlétéről. Amikor úgy gondoljuk, hogy nincs ott az Isten, nincs velünk az Isten. Ilyenkor szoktuk elkövetni a bűnöket. És az a sötét látásmód Ez el tudja kísérni az embert egész életében, és van, akinél ez már kóros szintet is meg tud ütni. Tapasztaljuk, hogy a környezetünkben vannak, akik csak panaszkodnak, akik csak sötétben látnak mindent, a világot, egymást, embereket, önmagukat, Istent, és elsötétült nekik a világ. A halál sötét völgyében járnak. Minket azért küldött hozzájuk az Úr, azért vannak a közelünkben, azért találkoztunk velük, hogy utat mutassunk az evangélium fényével nekik, az életünkkel, elé éljük az evangéliumot, de ne csak az életünkkel, hanem szavainkkal is. Az evangéliumról konkrétan beszéljünk nekik, és idézzünk a Bibliából, és az Isten igéjének hatalmas ereje van, és meg tudja világítani ezeket a sötétben botorkáló lelkeket. Mi legyünk a hegyre épített város, vagy a gyertyatartóra tett gyertya, akik világítanak embertársaiknak. A két ünnep között eljöttek hozzám barátaim Budapestről, akikkel nagyon sokat beszélgettünk Istenről, és én azt hiszem, hogy velük már nem is tudunk másról beszélni. És Istennek hálát adok azért, hogy vannak ilyen barátaim, akikkel már másról nem lehet, és nem is tudunk beszélni, mint Istenről, és egymást túllicitálva adunk hálát a kapott kegyelmekért, és azért az sok csodáért, amit velünk tett az Isten. Milyen jó az, hogyha van ilyen társasága az embernek, ha pedig valakinek nincs ilyen közösség az életében, ahol csak Istenről beszélnek, vagy Istenhez beszélnek, mint ahogy Szent Domonkos mondta, akkor létesítsen ilyen közösséget, és kezdje ezt a családjában. Legyen szokás az, hogy leülnek a családtagok, gyújtanak egy gyertyát, imádkoznak, és utána akár órákat Istenről beszélgetnek, mint Szent Benedek és a testvére Szent Skolasztika, vagy mint Szent Ágoston Mónikával, az édesanyjával. Milyen szép jelenetek ezek, elevenítsük fel, olvassuk el, és megtapasztaljuk azt a szerelmet, amivel beszélgettek az Istenről, az Isten jelenlétében. És talán furcsának hangzik az, hogy egy családban órákig Istenről beszélnek, mert ritkán tapasztalok ilyet, de biztosan van, sőt, tudom is, hogy van, mert ismerek olyan családokat, ahol ez történik, de ha még nem is alakult ki ez a családban, el kell kezdeni. Dönteni kell, megbeszélni férje, feleséggel, gyerekekkel. Gyerekek, 7 órától imádkozunk együtt a házi oltárnál, ami a szoba legszebb pontján van és a legméltóbb helyen, és beszélgessünk Istenről. És meg fogjuk tapasztalni, hogy egy idő után nem tudjuk abba hagyni. És nem tudjuk bekapcsolni a tévét, nem tudjuk a telefonunkat elővenni, mert Istenről beszélni mindennél izgalmasabb és szebb. És nem lehet abba hagyni. És akár egész éjszakákat végig lehet beszélgetni. Mindent meg lehet unni ezen a világon, és minden témába bele lehet unni, amiről beszélgetünk. Egyedül Isten dolgairól, Istenről való beszédben nem lehet belefáradni és beleunni. Mindent megununk ezen a világon, egyedül Jézus Krisztus nem tudjuk megunni. És akkor már azt is elmondom, hogy amikor itt voltak a barátaim és beszélgettünk, akkor, mint ahogy egyébként is minden alkalommal így történik, valamilyen témát kidomborít a Szentlélek, valahogy úgy előjön, és arról kezdünk el beszélgetni, és olyan szembetűnően előjön. És most mindannyiunknál szembetűnően előjött az, hogy bizony milyen gyakran látjuk sötéten a világot, és milyen gyakori a rossz indulatból kiinduló szó, gondolat, cselekedet bennünk. és ezt bizony magamon is észrevettem. És amióta erre felhívta a Szentlélek a figyelmem, és figyelek rá, és az őrangyalomat is megkértem, hogy amikor ilyen eset van, ő mindig figyelmeztessen engem, meg is teszi, hála legyen neki, és az Istennek az őrangyalomért, tudok ellene tenni, tudatosan, mint ahogy Vienai Szent János mondja, jön a rossz indulat, jön a sötét gondolat, jön a fekete szemüveg, és rögtön, azonnal elkezdek imádkozni. Most ennek az örömében élek, mert megtapasztalom azt, hogy nem tud úgy elsötétedni a lelkem, mint ahogy esetleg előtte belementem ebbe a gonosz játékba, és elsötétedett a lelkem.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mai műsorunkban Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallgathatták meg, aki az utolsó ítéletről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.